Kövér László az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Elnök úr, megérzése szerint mik lehetnek a következményei a Jobbikra kirótt ász büntetésnek? A fáklyás felvonulás már most látszik.
Vannak, akik azt mondják, hogy egy egyébként morálisan szétesett pártot most a külső nyomás az összetömörít, összehoz. Hát majd meglátjuk, hogy ez összefelé tereli-e újra a Jobbik szétesőben lévő táborát, vagy pont fordítva éppen az ellenkező hatást fejti ki. De én ezt azért előlegeztem meg a válaszhoz, mert azt gondolom, hogy az állami számvevőszék nem tehet politikai mérlegelést. Tehát soha nem is tett az elmúlt 20-valány évben, és most sem tehet. Tehát ha egyszer egy pártnál szabálytalanságokat lát, ráadásul olyan súlyos szabálytalanságokat, mint a Jobbik esetében ez hírlik, hiszen nincsen még az eljárásnak vége, akkor nem nagyon tehet mást, mint hogy ezt gyakorlatilag föltárja, közzéteszi, a párt tudomására hozza, és adott esetben, hogyha a pártnak a még rendelkezésre álló időben nincsenek nyomós ellenérvei, amelyel megcáfolja az álszakmai megállapításait, akkor annak az a párt kénytelen a konzekvenciáit levonni, illetve a szankcióit kénytelen elviselni, ami jelen esetben több 100 millió forintos anyagi veszteség a Jobbik számára. Hát, de én azt tudom mondani, hogy nem azon kéne lamentálni, hogy Domokos László az első ász elnök, aki ezt megmerte csinálni, hanem inkább azt kéne a Jobbiknak föltárni, hogy miért a Jobbik az első párt, amelyik képes volt ekkora hibát véteni, és azt gondolta, hogy ezt meg lehet úszni.
Hibát vétettek? Ön úgy gondolja?
Hát, ha ez nem hiba volt, hanem egy szándékos politikai stratégia, amit föl sem merek tételezni, akkor hát arra nincsenek igazándiból szavaim, tehát akkor azt nem akarom minősíteni. Maradjunk annyiban, hogy bénák, ahogy a miniszterelnök úr fogalmazott egyszer a parlamenti patkóban, az azonnali kérdések órájában, hát bénák, hogyha nem képesek a törvényeket betartva gazdálkodni, és nem képesek a saját cselekedeteiknek a konzekvenciáit előre kiszámolni. Megjegyzem, eddig politikai ügyekben már ezt láttuk a Jobbiktól, tehát nem nagyon voltak képesek eddig sem a saját cselekedeteiknek, mondjuk az alaptörvény módosítástól való távolmaradásoknak a politikai következményeit előre kiszámolni. Az, amit most néppártosodás címén csinálnak, vagyis hogy gyakorlatilag a baloldali választók felé kezdtek el udvarolni, ennek a politikai következményeit is rajtuk kívül mindenki ki tudta előre számítani, hogy ez biztosan nem fog jót tenni a Jobbik addigi szavazóbázisának, de hát én nem vagyok az ő se mentoruk, se ügyvédjük, se tanácsadójuk. Még azt is mondhatnám, hogy mint kormánypárti politikusnak az, hogyha az ellenzék ilyen béna és ilyen szétesett, az legalábbis rövid távon mindenképpen jó, előnyös. Hosszú távon nem jó, mert hosszú távon még egy ilyen ellenzék is kormányra kerülhet történelmi véletlen okán, és akkor jaj az országnak.
Az teljesen kizárható, hogy az állami számvevőszék korábban is megtáltosodhatott volna, és használhatta volna a kezében lévő eszközöket, nem csak most? Van egy ilyen feltételezés is?
Hát van egy ilyen feltételezés, de aki egy ilyen feltételezéssel él, az mondja el azt, hogy ezt mire alapozza. Arról nem beszélek, hogy ugye, ha jól emlékszem, de elnézést kérek, ha tévednék, mert azért elég sok törvényt fogadtunk el, vagy ebben a ciklusban, vagy az előző ciklusban fogadtunk el egy szigorúbb pártok kampánygazdálkodására vonatkozó szabályozást, a korábbiakhoz képest szigorúbb.
Én úgy emlékszem, hogy ebben.
Tehát ami most történik, amilyen szabályok szerint eljár az állami számvőszék, azok a szabályok, amiket most fogadtunk el. Tehát nem érdemes összehasonlítani egy korábbi szabályozás esetén az állami számvőszék működését, mert az egy más jogi helyzet volt. De ráadásul hadd tegyem hozzá, hogy az ellenzéki pártok, köztük a Jobbik, ennél a szabályozásnál szigorúbbat követelt. Tehát én értem, örülök neki, hogy ilyen szigorúak, csak először azt próbálják meg betartani, amit egyébként a parlament velük együtt elfogadott nem is olyan régen.
Számol-e azzal, hogy a baloldali pártok összefognak a választásra, és ebbe valamilyen módon bevonják a Jobbikot, ahogyan most ez a vagy úgy tűnik, mintha bevonnák a Jobbikot, ahogy most a Solymári hatosban történt, ahol a Jobbik nem indult. És így csak fele annyira kaptak ki az összefogás jelöltjei, mint korábban szoktak.
A Solymári eredményt nem értékelném, mert gyakorlatilag értékelhetetlen maga a helyzet. Vagy ha értékelhető, akkor az inkább számunkra kedvező, mert egy időközi önkormányzati választás azért kisebb izgalmat szokott kiváltani a közösségben, mint mondjuk egy országgyűlési választás, vagy akár egy általános önkormányzati választás. Kétség kívül, hogy itt apait, anyait megpróbált az ellenzék összes pártja beleadni, trükköztek, egy független jelöltet indítottak, hogy minden párt szavazója beálasson mögéje, a Jobbik nem indított jelöltet, stb. És ehhez képest is azért jelentős különbséggel kikaptak. Mi azzal számolunk, én személy szerint lélekben arra készülök, hogy igen, ez az együttműködés tovább fog folytatódni, de nem most kezdődött Solymáron, tehát ezt most Solymári modellnek ne keresztelték el, hát elnézést kérek, gyakorlatilag ez az együttműködés, ez a technikai koalíció, ahogy korábban nevezték, ez működött Tapolcán, működött Veszprémben, szintén egy időközi választáson, tehát abból se vonnék le az általános választásokra előre következtetéseket. Működött korábban valamelyik Duna menti kisvárosban, nem is emlékszem rá, hogy pontosan Dunaföldváron egy időközi polgármester választáson, meg még jó néhány helyen. Tehát erre készülök én személy szerint, és erre is próbálom fölkészíteni a választóinkat, szimpatizánsainkat minden egyes alkalommal, minden nyilvános fórumon, hogy egyrészt ne tévedjenek el akkor, amikor a felméréseknek a számait látják, hiszen az összes közvélemény kutató cég gyakorlatilag abban versenyez ebben a pillanatban, hogy melyik tud nagyobb előnyt kihozni a Fidesz javára. Itt vannak valóságos tendenciák, ebben biztos vagyok. Vannak olyan politikai hátsó szándékok is, hogyha túlmérjük a Fideszt, akkor majd a választási kampány kezdetekkor jövő év elején el lehet egy negatív tendenciát adni, vagy könnyebben el lehet adni, hogy csökken a Fidesz támogatottsága, mert akkor kicsit visszaigazítjuk a realitásokhoz a számokat, hogy mire a választásokhoz érünk, addigra már hitelesek legyünk. Ez az elmúlt 20-valány évben figyelt gyakorlat volt, tehát már mi is kitanultuk azt, hogy mennyit érnek a felmérések.
Most a trendek nagyjából együtt mozognak minden kutatócégnél, függetlenül
a trendek
attól,
azok igen, a számok. Számokban jelentős különbség van, de a trendek valóban együtt mozognak, ezért mondom, hogy valószínű, hogy a valóság azért valahol ott van ezek mögött, a számok mögött, de 2002-ben is úgy tűnt, hogy nincs ellenfele a Fidesznek, simán nyerünk, az országban jól mentek a dolgok, nem csak a gazdaság nőtt, hanem az emberek jövedelme is, és aztán elég volt egy durva hezkampány a szocialisták részéről, nem egy, hanem egy folyamat, gyakorlatilag már a 2001-es karácsonyi időszaktól kezdve végig a kampányban elég volt egy mozgósítási újítás, amire korábban nem volt példa, és nem voltunk rá felkészülve. Elég volt a mi bázisunk egy részének, a NA nélkülünk is menni fog ez a választás, úgyis meg van nyerve, ez a hozzáállása, és elvesztettünk egy megnyert választást. Aki erre emlékszik, az remélem ugyanezt a hibát nem fog elkövetni jövő év tavaszán.
De akkor jól mennek a dolgokkal, továbbra sem lehet kampányolni.
Hát kell kampányolni, ezért
elnézést. De nem ez a közepe a dolognak.
Persze, igen, tehát ez fontos, mert az emberek azért mégiscsak, ha rosszul érzik magukat a bőrükben, vagy rosszabbul érzik magukat, mint korábban, akkor nyilván ennek a politikai konzekvenciáit is levonják, sokkal egyértelműbben, mint fordítva. Tehát egy rossz kormányzás az nem sok jót ígér a kormánypártoknak, de egy jó kormányzás önmagában még nem elég.
Marad a migráció és a Soros kampány?
Nem ezt akartam ezzel mondani. Mondom még egyszer, muszáj beszélnünk arról is. Beszélünk is, nem tudom, azért föltűnik-e különböző sajtótájékoztató, legyen szó családpolitikáról, vagy gazdaságpolitikáról, Varga Mihály, vagy Novák Katalin, vagy akárki más, azért beszél az eredményeinkről, és remélem, hogy a szavazóink is beszélnek majd azokban a körökben, ahol az ő véleményükre adnak. De természetesen arról is kell beszélni, hogy az ellenfél mit tett akkor, amikor kormányon volt. Hiába van az látszólag nagyon messze. Mit tettek akkor, amikor kormányon voltak, nem egy ciklusban, hanem háromban. És a jó emlékeket egyik ciklusról sem őriznek a magyar emberek azért alapvetően. Tehát mindig, amikor polgári kormányzás kezdődött, legyen akár 1990-ről szó, amikor ugye az első szabadon választott kormány Antal József vezetésével megalakult, mindig azt a azt a cechet, azt a számlát kellett kifizetni, meg azokat a romokat kellett eltakarítani, amit az előző baloldali kormányok, az MSZNP, aztán később az MSZP, az SZDSZ-el örökül hagyott. Ha valakinek ez jó, hogy ez így megy a következő 11 néhány évben, akkor nyugodtan szavazom másra az ellenzékből, de ha valaki úgy gondolja, hogy végre egyszer már el kéne indulnunk szépen lassan fölfelé kapaszkodó pályán, úgy, hogy azt az emberek is érezzék, akkor pedig szerintem egyetlen egy párt szövetség van, amire érdemes szavazni, az a Fidesz és a KDNP szövetsége.
Arról, hogy ki mit akar majd csinálni, ha olyan helyzetbe kerül, érdemes beszélni, amikor csak egyik oldal van abban a helyzetben, most legalábbis, hogy oda kerülhet a kormányzásra?
Hát sok mindent nem kell arról beszélni, hogy mit akarunk csinálni, mert 8 éve kormányzunk, és hogyha valaki visszatekint, van ideje, energiája, kedve hozzá, hogy megnézi, hogy 98-2002-ben mit csináltunk, akkor azt a nem meglepő eredményt kapja, hogy szinte minden területen megelőlegeztük a 2010 utáni politikánkat már 98-2002 között is. Tehát azt folytatjuk, amit 2002-ben abba kellett hagynunk egy szerencsétlen választási eredmény után. Tehát legyen szó a családpolitikáról, nemzetpolitikáról, a kis és közepes vállalkozásokat támogató gazdaságpolitikáról, egyáltalán az önállósodás irányába mutató politikáról, tekintély megteremtéséről befelé és kifelé egyaránt. Tehát a mi programunk az az, amit csinálunk, és miután világos elvek alapján, szerintem a mi bázisunk számára teljesen érthető elvek alapján hozzuk meg ezeket a döntéseket, nagyon nem érdemes ezt tovább cizellálni, vagy ígérgetés formájában megfogalmazni. A baloldalnak, meg az ellenzéknek, amelyik még kormányon sem volt soha, az LMP-nek, illetve a Jobbiknak, ott kétségkívül nehezebb a dolga, mint 98 előtt volt nekünk, hiszen nem voltunk még kormányon. Tehát amit mondtunk, az egy olyan ígéret volt, ami mögött nem volt fedezett garancia. Igaz, hogy negatív fedezet sem volt, tehát nem volt rossz példa sem a Fidesz mögött, hiszen nem kormányzott, ez az LMP és a Jobbik előnye az MSZP-hez képest, de kétségkívül nekik nehéz egy sikeres kormányzás után azt állítani hitelesen, hogy még jobban tudnák csinálni azt, amit mi csinálunk. Ők azt az utat választották, szerintem tévesen, de nem az én dolgom, hogy az ő politikai útválasztásukat minősítsem, a választóké ez a lehetőség, de szerintem tévesen azt az utat választották, hogy megpróbálják gyakorlatilag letagadni az eredményeket. Tehát miközben soha ilyen jövedelemgyarapodás nem volt az ország mögött, mint ebben a 4 esztendőben, és megengedem azt is, hogy természetesen ez nem egyenletes, nem mindenkihez jutott még el, meg az a jövedelemgyarapodás is, ami történt, az relatív, tehát ahhoz képest, ahonnan elindultunk, ahhoz képest nagynak tűnik, de az emberek által vágyott életminőséghez képest még nagyon messze
és
vagyunk
a céltól. És a különbségek se sokat csökkentek.
És az alsó és a felső. Sokat csökkentek, de ez talán nem számít, bocsánatot kérek. Tehát egy bizonyos szempontból számít, de én azt gondolom, hogy a társadalmakban általában, lehet, hogy nincs igazam, akik alul vannak, azok nem a legfelsőkhöz mérik az ő jövedelmi viszonyaikat, mert azt gondolják normális észre, ez így is van, így is gondolható egyedül, hogy ők sosem fogják azt elérni, ha csak nem nyernek egy ötös talottón. Ők az elérhető, a hozzájuk képest egy kicsivel följebb lévőkhöz mérik a saját előrehaladásukat, hogy ahhoz képest csökkente a különbség, léptek-e egy lépcsővel följebb, és én azért abban bízom, hogy nagyon sok embernek ez az élmény is megadatott, de senki se állította se a kormányban, sem pedig a képviselőink között a kormánykoalícióban, hogy ezek az eredmények, ezek arra is elegendőek, hogy nyugodtan átadjunk, és azt mondjuk, hogy elvégeztük a nehezét, szó sincs róla, de ilyen jelentős lépés 4 esztendő alatt, nem beszélve az azt megelőző kármentésről, ami 2010 és 14 között zajlott, tehát ilyen erőlépést nem tett az ország az elmúlt 27-28 évben, és én azt gondolom, hogy az ellenzék rosszul teszi, hogyha 10 millió magyar ember erőfeszítéseinek az eredményét vitatja el, mert gyakorlatilag ezek nem a kormány eredményei, az embereknek a tűrése, az embereknek az izzadsága, erőfeszítése, tehetsége, szorgalma kellett hozzá.
Egészségügy, oktatás, korrupció, mint olyan. Ezek témák lesznek, vagy ezek az ellenzék témái, és nem emelik föl a vita szintjére?
Hát ezek az ellenzék témái voltak eddig is, és itt is olyan állításokkal kell nap mint nap adakozni a parlamentben a államtitkároknak, minisztereknek, amelyek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Tehát én bevallom őszintén, nem vagyok annak a tudásnak a birtokában, amiben nyilvánvalóan a munkájából fakadóan egy államtitkár van, mondjuk Rétvári Bence vagy Balogh Zoltán miniszter úr, de néha a pulpituson ülve hallgatta az interpelláló képviselőt meg az arra adott választ, nem világos számomra, hogy hogyan, honnan jönnek elő azok a számok, amelyek egyik meg a másik oldalon elhangoznak, mert hogy nem találkoznak. Tehát amikor a kérdező egyébként mérsékelt tónusban, tehát hogy milyen bölcsen megszólaló ellenzéki képviselő, tehát nem is azok, akik a legvadabb műsorokat szokták előadni, mond egy számot, mondjuk arról, hogy hány gimnazista van ma Magyarországon, és akkor ehhez képest föláll az államtitkár, és tételesen cáfolja szintén számadatsorral azt, amit a képviselő mond, akkor nem értem, hogy, hogy itt most mi zajlik. Tehát két valóság létezik, rossz forrásból táplálkozik az ellenzék szakértői bázisa, vagy pedig azt gondolják, hogy, hogy nem számít úgysem, hogy kinek van igaza, mert hogy az átlagember nem tudja úgysem eldönteni, ahogy én nem tudom parlamenti képviselőként meg elnökként a pulpituson, hogy kinek van igaza. Egy ilyen nyilvános vitában nyilvánvalóan senki más nem tudja eldönteni az országban. Tehát az egyik oldal hisz az egyik embernek, a másik oldal hisz a másik embernek, a közbülső tábor pedig tanástalanul néz, hogy most mi újság, és megpróbálja a maga információi alapján, illetve meggyőződés alapján elbillenteni a mérleget. Ez nem jó. Szerintem vissza kéne térni egy normális parlamenti vitastílusra, meg politikai vitastílusra.
Ő használta a kifejezést, a két valóságot. Ez nem egy valós veszély, hogy a kormány oldal meg az ellenzéki oldal két valóságban él? És, vagy élhet? És megpróbálja ezt a valóságot a saját választóiknak elmagyarázni? És ezek fogják eldönteni a választást?
De ez a választási küzdelmeknek a tétje, hogy a közbőső, tehát sem egyik, sem másik oldal iránt nem mélyen elkötelezett szavazótábort, azt ki tudja a maga oldalára billenteni, és milyen érvekkel. És nem állítom, hogy ebben a valóságnak döntő szerepe van, de az ellenkező állítás is félrevezető lenne, vagy egyenesen ostobaság, hogyha valaki azt gondolná, hogy a valóságnak nincs köze ahhoz, hogy közbülső pozícióban lévő emberek végül is melyik oldalra billentik a mérleget. Hogyha megnézzük a konjunktúra indexeket, tehát szokták mérni, hogy az emberek, az átlagfogyasztó meg a vállalkozói szféra mennyire bizakodó a gazdasági kilátásokat illetően. 1990-től valaki venné a fáradtságot és megvizsgálná, akkor azt látná, hogy ez nagyon erős összefüggést mutat a kormánypártok mindenkori támogatottságával, a mindenkori kormánnyal szembeni elégedettségi indexel. Tehát van egy alapvető összefüggés az, hogy az emberek hogyan érzik a valóságot a saját bőrükön, és azért az emberek többsége nem közgazdász, nem a számokat bújja, hanem éli az életét. Tehát ez arra akartam bizonyítékként felhozni, hogy azért nem lehet vég nélkül manipulálni, de kétség kívül hát 2002-t látok éppen jó példaként, ahol nem a konjunktúra index döntötte el a választásokat, hanem egy olyan alternatív valóság, amiben, ha visszaemlékszik szerkesztő úr, vagy a rádióhallgatók az MSZP kampányára, ahol szélső jobboldali bakancsok döngtek a Pesti utcákon, tehát egy félelemkeltő kampány zajlott a Fidesszel szemben, ami hát innen nézve agyrém, de bizonyára abban a kis különbségben, amivel az MSZP megnyerte a választást, volt ennek a kampánynak is szerepe.
Fidesz mellett külföldi politikusok jönnek a kampányba?
Nem tudom, szoktak, de és bizonyára most is jönnek, igen, de nem tudok arra kérdésre válaszolni, hogy honnan és kik, meglátjuk. De nem tartom ezt oltatlanul szükségesnek. Különösen nem egy kormánypárt számára, amelyiknek a diplomáciai tevékenysége egyébként a napi működéséhez, rutinjához, hogy mondjam, egyfajta kellék, vagy bocsánat, rosszul fogalmaztam, tehát beletartozik a kormányzásba magába. Tehát az ellenzéknek van arra szüksége általában, amikor mi voltunk ellenzéki pozícióban, nekünk is jobban szükségünk volt erre, hogy a külső támogatottságunkat, inkább azt mondanám, a hitelességünket próbáljuk azzal erősíteni, hogy számunkra komoly referenciának számító országok politikusai is megjelennek támogatólag a Fidesz mellett.
Külföldi kérdések, Egyesült Államok, Németország, Oroszország befolyásolhatják-e a mi kampányunkat, vagy itt bent fog eldőlni minden?
azt a meglepő jelenséget azt folyamatosan tapasztaltuk, hogy Németország belpolitikájának a részévé váltunk. Elsősorban a Szociáldemokrata Párt meg a Zöldek baloldali liberális ellenzék jó voltából, és állandóan a kancellárnak hadakoznia kellett azokkal a támadásokkal szemben, amiknek valójában ő volt a célkeresztjében, de Orbán Viktort meg Fideszt, a Fideszt Magyarországot használták fel eszközül ürügyül. És ilyen értelemben természetesen nem mindegy, hogy hogyan alakul a német kormányalakítás folyamata, milyen végeredménnyel fog járni, hogyha Martin Schulzból lesz mondjuk a kancellár külügyminiszter, akkor azt gondolom, hogy a német-magyar baráti kapcsolatok hát nagy valószínűséggel nem lesznek forróbbak, mint amilyenek eddig voltak. Akkor próbáltam nagyon udvariasan és finoman kifejezni azt, amit erről gondolok. Hogyha egy pragmatikus megközelítésű külügyi vezetés kerül majd a berlini kormányba, akkor viszont azt gondolom, hogy akkor pont fordítva, akkor egy jelentős javulás várható, legalábbis én javulást várok, mert azt gondolom, hogy azok a viták, amelyek Magyarország, illetve Németország bizonyos politikai erői között folytak az elmúlt időszakban, azok nagy részt a bevándorlás, a migráció értelmezéséről, illetve arra adott adandó válaszok jelentős különbségéből fakadtak, és szerintem nagyon sok tekintetben egy elmozdulást láthatunk a nyugat-európai országokban, Ausztriában épp úgy, mint Németországban egyébként a választási eredmények ezt tükrözték. Tehát egyfajta kiózanodási folyamat inkább a német álláspontot fogja közelebb hozni a magyarhoz sem, mint hogy újabb konfliktusokat keresnének a német politikusok velünk.
Mi lesz akkor, hogyha az Európai Unió lejön a kötelező kvóta megtárgyalásának a vonatáról, és azt mondja, hogy nemzetállami ügy.
Nagyon fogunk örülni neki. Nagyon fogunk neki örülni. Tehát én értem azokat az ellenzéki, meg az ellenzékhez kötődő tolforgatói jogfejtéseket, amelyek arról szólnak, hogy hát ha nem lenne a migrációs krízis, akkor azt ki kéne találni a Fidesz szempontjából, tehát azt le is írták ezerszer, és még azt sem átalják leírni, meg mondani, hogy gyakorlatilag nincs is ilyen probléma. Mind a mai napig nem átalják ezt állítani, hanem ezt a Fidesz kreálja. Valójában azonban arról van szó, hogy Európát, tehát nem csak Magyarországot, hanem Európát, benne Magyarországot egy olyan kihívás érte, ami történelme során már nagyon régen, utoljára talán az oszmán hódítás volt ehhez fogható. Tehát itt az a demográfiai viszonyainkat, folyamatainkat is erre rávetítve, az a jövő bontakozik ki a nem túl távoli időben, hogy Európa megszűnik európai Európának lenni, pusztán egy földrajzi jelölés marad, amint teljesen másfajta kultúrájú népesség fog majd élni itt, nem is olyan nagyon távoli jövőben, mondom még egyszer. Most mindegy, hogy milyen vallási háttérrel és milyen kultúrával, de nem a keresztény erkölcsi alapokon fölépülő társadalmak lesznek itt hamarosan, hogyha nem lépünk közbe. És az első lépés ebben, hogy le kell állítani azt a tömeges migrációt, ami magától nem fog leállni. Különböző NATO, ENSZ, meg mindenféle egyéb nemzetközi szervezetek adatai szerint több 10 millió ember hagyta már el a szülőföldjét, akár Ázsiában, akár Afrikában, Fekete-Afrikában, és indult meg a számára ígéret földje felé, és megint csak ne adjuk ki a számításból a tömegkommunikáció elmúlt esztendőkben mutatott viharos, radikális fejlődését, átalakulását, tehát ma már ott van az emberek tenyerében a világ, és ott van a cél, és van akik, akik a koordinátákat is beírják nekik, hogy merre kell menniük.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz Országos Választmányának elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs, Szatmári Katalin és Módos Márton vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.